estét kívánok, kedves hallgatóink! Rendkívüli körülmények között készül a világ a tokiói olimpiára egy év késéssel, és ki tudja még, mi minden jöhet közbe. A mai műsorban a versenysportokról és az olimpiára való felkészülésről és annak áldozatairól fogunk beszélgetni Kis Noémival, akinek megjelent egy lényeges és drámai cikk a 168 órában, az a címe, hogy Kislányok olimpiája, és hát saját tapasztalatai és emlékei révén is hozza közelebb azt, hogy mi az ára egy olimpiai aranynak. A te emlékeid, Noémi, több mint három évtizedesek, mit gondolsz, hogy mennyire relevánsak, és mennyit változott az éremipar azóta, amióta te megélted, amit megéltél, és mit éltél meg?
Hát köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Boróka, és örülök, hogy újra szerepelhetek a műsorodban. Hát szerintem a sport nagyon sokat változott, amikor én az úszást abba hagytam 1988-ban, amiről írtam, amikor az egerszegi Krisztina 14 évesen Szöulban 200 hátor olimpiai bajnok lett, és akit közelről ismertem, mert tulajdonképpen egy csapatban úsztunk, de hát ő annyira kiemelkedő volt, hogy abban az évben a többiek mi abba hagytuk az úszást, vagy egy éve rá, mert olyan iszonyatos munka olimpikonnak lenni, hogyha valakinek nincsen érme, vagy nem kerül be az első 8-ba, vagy a 16-ba az úszásban, akkor nem érdemes tovább folytatni. És ezt úgy képzeld el, hogy abban az időben, a 80-as években egész kiskorban, tehát 14 évesen már kiderült valakiről, hogy olimpikon lesz-e vagy sem.
Ez hogy derült ki?
Teljesen. Igen?
Ez hogy derült ki, vagy? Tehát, hogy ezt nehéz elképzelni, hogy egy versenyen jól teljesít, és akkor mehet tovább, és ha nem teljesít éppen akkor jól, akkor teljesen feladja az egészet, vagy...
Igen, tehát ezt azért úgy kell elképzelni, hogy már akkor a 80-as években nagyon tudatosan versenyeztek a gyerekek, és egy egész évet néztek, tehát hogy a különböző versenyeken, amik egészen a napi edzés adagtól és az edzés szintől és az edzés időtől egészen a komoly országos bajnokságig és akkor ugye nemzetközi versenyekig, amin a szocialista táborban részt vettünk, ilyen volt az Univerziádé, meg különböző szocialista versenyek. Aztán a legnagyobb dolog az volt, amikor nyugatra is kijutott, tehát Bomba, vagy Németországban, Franciaországban, és Olaszországban, sőt Kubában, Amerikában is úszhattál, de az már tényleg olimpikon szint volt. Na, lehetett tudni egy versenyzőnél, nem egy verseny dönt, hanem az egész testi alkata és a mindennapi edzés, ami ugye naponta 2-3 edzés, az ezt eldöntötte. De visszatérve az előző kérdésedre, szerintem ma teljesen más a sport, ugye rengeteget változott, ha az egerszegi Krisztinát a hosszú Katinkával összehasonlítjuk, akkor nem lehet tulajdonképpen egy lapon említeni őket, nem csak a kommunikációjuk miatt. A hosszú Katinka egy sokkal idősebb versenyző, és ma a sportban teljesen más edzéstervek vannak, és teljesen más szerekkel táplálkoznak, az egész táplálkozást a testhez való viszony. Ami ma professzionális orvosokkal történik, az nekünk igazából semmi más nem jelentett, mint kőkemény edzéseket, tehát gyakorlatilag én ezt úgy nevezem, hogy az erőszak jelen volt a mindennapi edzésünkben, minket testileg fenyítettek. Se a táplálkozásunkkal nem igazán foglalkoztak, se orvos is járt hozzánk, talán fél évente egyszer ott voltak dolgok, amikor észrevették, hogy nem fejlődsz jól, de a tornászokkal ellentétben az úszóknak még akár az evés is meg volt engedve, teljesen normális menzán tudtunk étkezni, de ma ez nagyon megváltozott. Tehát ami akkor testi fenyítés volt, az ma professzionális orvosi és különböző gyógyszerekkel történő a testfelkészítés. 30-40 év alatt ennyit változott a sport.
De azért, mert tudatosult, hogy itt alapvető jogok sérültek, egyrészt emberi jogok, másrészt nőjogok, kislányokról beszélsz, ez külön súlyosabbá teszi a történetet, vagy azért, mert rájöttek, hogy ez nem így hatékony?
Nem így hatékony, és tudod, nemzetközi, vannak mindenféle titoktartások egy edzés fölkészítésben, ugye titkos edzésnaplók vannak, a Szécsi Tamásnak, Kis Lászlónak titkos edzésnaplója volt, amit aztán az amerikaiak egyébként akár meg is vásárolhattak kemény pénzért, szocialista tábor az kiemelkedő volt például az úszásban. Most én csak az úszásról beszélek, mert ugye azt ismertem jól, és ez tényleg a világ első számú országa lett Magyarország, és ez egy edző egyéniségeknek és edzés adagoknak köszönhető. És ebben jelen volt a fenyítés. Mind a Szécsi Tamás féle úszásban, ugye Dalnyi Tamás is beszámolt róla, hogy testileg fenyítette őket, és, nagyon, és ő csak fiúkkal foglalkozott, és a Kislászlóra maradtak a lányúszok, vagy a női úszok, és igenis nálunk is voltak olyan módszerek, bár a lányokat talán jobban kimérte ez, viszont nálunk a lányok hozták az eredményeket. De aztán, amikor már olimpikon vagy, persze kivételezett leszel, és akkor már megszűnik ez a fajta fenyegetettség. Én most arról beszélek, amíg mondjuk 14 éves koráig eljut idáig valaki, tehát 8-tól 14 éves koráig egész kisiskolás, vagy akár már óvodáskorban elkezdődik ez, és gyakorlatilag az első, az egész alsó tagozat és a felső tagozat egy nagyon komoly testi fenyítéssel elért eredmény. Ezt ma már én így látom. Az, hogy ez mennyit változott, abban szerintem az az érdekes, hogy ugye ezek felszínre kerültek pár éve, de azért ezt nem úgy kell elképzelnünk, hogy teljesen megtisztult a sport, mert a mai napig is van az Ausztrál Tornaszövetségben, az Amerikai Tornaszövetségben, egyébként ahol kelet-európai edzők vannak, és viszik magukkal ezt a fajta sportot, ott újra és újra megjelenik ez. A korcsolyában is megjelenik, nyilván az atlétikában is, de az úszás az mindig is kiemelkedő volt. Talán azért, mert a legkeményebb sportok egyike, nagyon sokat kell edzeni ahhoz, hogy jó úszó legyél. Ugye fürdőruhában végzed a tornát is, meg az uszodai edzést, és az uszoda nagyon zárt világ, tehát az nem a szabadban történik, mint a foci vagy egy atlétika, hanem egyszerűen bezárultak az ajtók, a szüleim például nem tehették be a lábukat az uszodába, tehát az edző egyedül marad a gyerekekkel. Nagyjából így írnám le ezt a világot.
Megütött a fülemet, amit mondtál a kelet-európai edzőkről, hogy ez tényleg egy ilyen térségi sajátosság. Te hívtad fel a figyelmemet, és írsz is a 168 órában megjelent cikkedben a Stezzerello Láru Nádia és a Securitate című könyvéről, amit a te ösztönzésedre el is olvastam, hogy ez tényleg mennyire egy ilyen kelet-európai jelenség, mennyire rendszerfüggő jelenség, amit aztán a rendszerváltással valamilyen módon el lehetett kezdeni leépíteni. Ezek nagy kérdések, és hagyom is majd, hogy kifejtsd. És ha már kifejted, akkor térj ki arra is, hogy az, hogy felszínre kerülnek, vagy kerültek ezek a tények, a testi fenyítés, a pszichés terror, a torzulások, az mennyire esetleges, és mennyire kell ehhez egy ilyen módszeres, mozgalmi vagy szakmai feltárás és szinten tartás?
Igen, Boróka, nagyjából körbeírtad azt, amit én is fontosnak gondolnék elmondani. Igen, kelet-európai edzők, ezt ki kell mondani, mert más volt ugye a nyugati világ. Én nem akarom a nyugati világot felmenteni, ott is nagyon kemény a sportnak a világa, de valamiért a kelet-európai ugye még zártabb, még titokzatosabb, még fontosabb. Ugye állami szinten kellett hozni az eredményeket, ezt a Rákosi ugyanúgy megkövetelte a Székely Évától, mint ahogy a Kádár rendszer megkövetelte a maga aranyérmeit, és ugye Magyarország nagyon jó helyen szerepelt a kisország lévén, az éremtáblázatban az olimpián mindig nagyon jó helyen szerepelt, és ez nagyon kemény munka volt a háttérben, és igen, a Nádia Komanyecsi esetében, akiről most megjelentek könyv, méghozzá a titkosszolgálati jelentések, amik az akkori torna életet jellemezték, és neki egy magyar házaspár volt, vagy egy magyar származású házaspár volt az edzője, akik aztán Amerikába is elmentek, és mint egy exportálták a módszereiket, és úgy tudom, hogy ott is megkérdőjelezték aztán egy idő után ezeket a módszereket, viszont jelentős eredményeket tudtak elérni amerikai tornászokkal is, tehát ez a Károly Béla és a felesége, akik a Nádjának az edzői voltak. A Nádjá megírta, Nádjá Komanyecsi nagyon érdekes, ő ma Amerikában él, egyébként kisgyereke van, pedig ő az 1960-as években született, tehát az Egerszegi Krisztinához képest ugye 10 évvel idősebb, és ő a montreali olimpián tűnt fel, pontosan ő is 14 évesen, mint ahogy az Egerszegi Krisztina is 14 évesen lett háton olimpiai bajnok. És a Nádjának van önéletrajzi könyve, ő teljesen tudatosan műveli ezt. Ma tulajdonképpen prevenciós programokat támogat Amerikában, méghozzá pont ezt, hogy legyen tisztességes, etikus a sport, és a sportban a felkészülés, a gyerekekkel való bánásmód, az váljon etikussá, tehát ne legyen erőszakos, ne legyen nélkülöző, ne legyen a testi fenyítés része a sportnak. Ehhez képest, hogy Nadia megírta az önéletrajzát, most megjelent ugye ez az új könyv, ami nagyon, ami hatalmas sportkavar, bár én úgy tudom, hogy még csak románul elérhető, de alig várom, hogy magyarul is megjelenjen, meg angolul, és remélem németül is megjelenik. Én egyébként a német és az angol sajtóban figyeltem fel rá, hogy mennyire cikkeztek erről a könyvről, ahhoz képest, hogy még csak románul jelent meg. Mert hogy a könyvnek az a érdekessége, vagy a radikalitása, ha itt tetszik, hogy ahhoz képest, hogy a Nadia Comăneci hogy mesélte el a saját életét, ez még ahhoz képest is sokkal keményebb dolgokat tár fel ez a könyv. Tehát a Nadia Comăneci, aki Ceaușescu fiának lesz, aztán kényszerből a felesége házasságban él, egy erőszakos házasságban, ezt a saját
életrajzából. Nem lett a felesége, nem házasodtak.
Nem lett a felesége, csak a barátnője lett, bocsánat.
Nem lett a barátnője, Nicu Ceaușescu megerőszakolta.
Igen, megerőszakolta, és ezt ő elmondja már az önéletrajzában, tehát ez nyilvános lesz. Ő Magyarországon keresztül menekül ki a 80-as évek végén Amerikába, egyébként az edzői is, tehát ők is váltanak országot, és ugye ez a Ceaușescu rendszernek nagyon rosszat tesz, mert kiderül egy tornásznőről, aki egyébként olimpiai bajnok és sztár, hogy egyáltalán nem érzi jól magát abban az országban. Ez mindig, amikor a sportolók disszidáltak, ez Magyarországon is így volt, a Puskástól egészen a Novák Éváig, aki egyébként a nagyomámnak az unokatestvére volt, ő is egy úszónő volt, a Helsinki olimpián érmeket nyert, és aztán elment aztán Belgiumba, akkor is, és adásul az olimpián disszidált, tehát egyszerűen nem jött haza az olimpiáról. Ezek mind nagyon felkavaróak egy ilyen akkori diktatórikus társadalomban, amikor egy sportoló alig várja, hogy lelépjen egy országból. És a Nadia Comăneci egy nagyon bátor volt, mert ugye ezt, erről beszélt, de az igazán megrázó, és az igazán intim dolgokat nem mondja el, és most jön az, amit én szerettem volna neked itt elmondani, de a cikkben nem mondom el, hogy én igazából nagyon régóta várom, hogy egyszer majd az Egerszegi Krisztina is ad egy életút interjút arról, hogy, és szerintem ez nagyon fontos lenne nekünk, olvasóknak is, meg volt úszótársaknak, meg az egész társadalomnak, hogy ő hogyan élte meg a gyerekkorát. Mert ő egy nagyon sikeres, és nagyon tiszta sportolónak tartom, és tényleg egy zseniális úszónő, aki viszont nagyon sokat hallgat arról, hogy tulajdonképpen ez az életútja hogyan történt, amit megértek egy részről, mert nem köteles egy sportoló beszámolni a zuhanyzóban, öltözőben, sportedzőteremben, a bordásfalon, vagy a vízben történt dolgokról, vagy az edzőhöz való viszonyáról. Én egy ilyen általánosabb interjút várok tőle, mert hogy mikor a Kis László ügy volt, ugye az uszodai erőszak veszélyre került, már akkor is volt az UNICEF-nek gyerekfelmérése az uszoda, a sport és az erőszak világáról, és erről azóta is nagyon sok cikk jelenik meg, és a társadalomban ez komoly visszhangot váltott ki, nagyon komoly felháborodás tulajdonképp, és az úszószövetségek és a különböző sportszövetségek a mai nap mindannyian, ha jól tudom, etikai kódexet vezettek be, nagyon fontos számukra a tisztaság, és a Vladár Sándor, aki most vezeti a Magyar Úszószövetséget, vagy a Sós Csaba, aki a válogatottnak az vezetőedzője, ők többször elmondták, hogy ők nagyon szeretnék, hogyha lenne állandó felmérés, vizsgálat, edzői, etikai program. Tehát én azt látom, hogy ez a társadalmi változás, ami elkezdődött egy olyan 4-5 évvel ezelőtt, pont azért, mert sportolók interjúkat adtak, és elmondták, elmesélték a gyerekkorukat, hogy hogyan tudták elérni az eredményt, hogy ugye volt, van egyszer a testi tehetség, a zsenialitás és a szorgalom, és másrésztől pedig a fenyegetés, ami mondjuk a 80-as években teljesen nyilvánvaló volt nagyon sok sportágban, hogy az ma ne legyen, tehát hogy mik azok a módszerek, amikkel ezeket lehet helyettesíteni, mert ugye ez a kérdés, és viszont az ne legyen újra egy etikátlan módszer, amit ugye nagyon sokszor elmondanak, hogy komoly gyógyszereket szedettek már fiatalokkal, bekerül ugye az állandó kérdés a dopping. Most az tokiói olimpiának nagyon fontos témája lesz majd a hormonok. Tehát az, hogy ki születik férfi testbe, női testbe, hogyan lesz férfi testből női test, valóban a transzsportolóknak a helyzete lesz a kiemelt téma, majd figyeld meg, én már előre látom, hogy erről fognak cikkezni az újságok, mert a súlyemelésben fog indulni egy olyan versenyző, aki korábban a férfiak között indult, viszont most már a nők között fog indulni, és a férfiak között ugye nem sikerült olyan eredményt elérni, viszont lehet, hogy olimpiai bajnok lesz most nőként, tehát egy transzsportoló, aki nem váltáson esett át. Ezek, nem akarom most a beszélgetésünket ebbe az irányba terelni, de a sport nagyon sokszor nagyon komoly társadalmi és etikai kérdéseket vet fel, és tulajdonképpen az olimpiának azért is örülhetünk, mert ezek igazából a sport megtisztulásához is vezetnek. Én ezért írtam ezt a cikket, mert felkavart, amikor olvastam részleteket a Nadia Comaneci féle megfigyelés könyvből, vagy a jelentések, vagy a tornászokról szóló jelentéseket tartalmazó könyvről, és azonnal eszembe jutott a saját gyerekkorom, amit nem lehet elfelejteni, tehát mondhatom azt, hogy minden nap eszembe jut.
Számomra nagy tanulsága a Stezser Eloláru könyvének az, hogy mennyire politikai és hatalmi kérdés. Nem csak hogy a sport, hanem a sportoló személye és teste, hogy ezt kisajátítja a hatalmi gépezet, kisajátította, és nagy kérdés a számomra, hogy tényleg ez a diktatórikus rezsimek hanyatlásával oda lesz ez a politikai és hatalmi szándék, vagy átalakul és kevésbé tetten érhető módon érvényesül. És hogy hát ez mennyire nem a sportról szólt, miközben fantasztikus sport teljesítmény van mögötte. Úgyhogy az én nagy dilemmám, hogy akkor, amikor egy olimpiát nézünk, vagy egy futball Európa-bajnokságot, vagy világbajnokságot, akkor nekünk nézőknek, meg drukkolóknak mennyi a felelősségünk abban, amit észreveszünk, és amit nem veszünk meg. Őszintén szóval nekem az egerszegi jelenségből, én a kamaszkorom legelején voltam, amikor ő megnyerte az első aranyérmét, és az maradt meg, hogy a Vitrai Tamás üvölt, hogy gyere Egérke, és hogy gyere kicsi lány. Ez visszhangzik a fülembe.
Híres, igen.
És akkor én kicsi lányként úgy gondoltam, hogy ezt így kell csinálni, és ez egy életre szóló ilyen minta, tehát hogy ilyen pozitív minta maradt. Föl nem merült bennem, most felnőtt fejjel ugye újra kell a történelmet egy kicsit gondolni, hogy emögött van valami, ami engem, mint kicsi lányt veszélyeztet.
Hogy... Egyébként képzeld el, Boróka, hogy igen, hogy a Vitrait a másik nem is akarják ezt már megváltoztatni, tehát én ismerek riporteri véleményeket, meg ugye két oldalról kapja szerintem az Egér is a tanácsokat, hogy egyrészt beszéljen erről, és nagyon jó lenne, másrészt meg, hogy ne beszéljen erről, mert ez annyira szép volt, és olyan felemelő, de képzeld el, hogy én ugyanígy éltem meg. Hát én gyerekként egyszerűen rajongtam érte, hogy úristen, ez fantasztikus, és hogy én ismertem, és együtt úsztunk, és ő ezt erre képes. Tehát az, hogy mi történt a gyerekkoromban, azt nem tudtam 14 évesen, amikor ő Szöulban olimpiát nyer, mert és ez az erőszaknak a másik tulajdonképpen sunyisága, hogy az élet részének tekinted. Így lesz egy sportoló. Az, hogy ez nem jól van, és ezt másképp is lehetne, vagy az edzés maga egy testi fenyítésre, a testnek a regulázása nem megfelelő eszközökkel, ez fel sem merült bennem, hogy ez így nem volt jó. Sőt, olyannyira nem merült fel, hogy mindannyian iszonyatosan büszkék voltunk rá, és a mai napig is bennem van ez az érzés.
A másik fontos tényező, amiről írsz, ez a sportoló reprezentációja, az, hogy jelenik meg egy világversenyen a rajongásunk alanya, hogy hát végül is Egerszegi Krisztina tényleg úgy jelent meg, ahogy volt egy kislányként, aki vitte magával a maciát, vagy a plüssállatát a versenyekre, és aki lötyögött a fürdőköpeny. Mégse esett le senkinek a tantusz, hogy itt heroikus küzdelmet egy kislány test végez, egy olyan küzdelmet, amit nem kéne, vagy nem így kéne megküzdeni.
Vagy még talán túl korai, tehát igazából ő még nem volt odavaló, vagy vagy maga a sport változott meg, deformálódott. Egyébként ez a 80-as évekre jellemző, hogy ilyen kislányok feltűnnek.
Na de hát most, egy magyar... most pedig oda jutunk, hogy a mai vitákat érintsük, hogy akkor, amikor egy tornászlány azt mondja, hogy nem akarok olyan torna ruhában fellépni, ami tárgyasít és szexualizál, és az, hogy én ott tornászok, az nem azt jelenti, hogy bármit meg akarok mutatni a testemből, akkor úgy furcsálkodik a közönség, és nem érti. Vagy amikor azt mondja egy afroamerikai úszónő, hogy neki kell egy speciális úszósapka, mert más a hajszerkezete, mint a egyéb úszóknak, akkor szintén ilyen furcsa szájhúzogatások vannak, pedig hát ezek lényegi kérdések.
De ugyanez, én a transzsportolók helyzetét is nagyon komoly dolognak gondolom, tehát az, hogy valaki queer, vagy nem tudom, trans, hogy arra is kell majd egy választ adni a sportnak, hogy valakinek más a testfelépítése, hogy az tehát én nem amellett érvelek, hogy őket kellene zárni, hanem át kell alakítani a sportot, mint ahogy a paraolimpia is nagyon kanonizált lett, és sokan nézik, és fontos lett minden országban. Tehát én a sportot nagyon szeretem, én a sportról nem tudok lemondani, én a sportot úgy bírálom, hogy mindig hangsúlyozom, hogy a sport szerintem az egyik legfontosabb verseny, a fiataloknak is nagyon fontos a sport. Még egy dolgot mondanék, én amikor beszivárványozták most Münchenben, vagy be akarták szivárványozni a stadiont, és ugye a magyarok kezdték az aláírásgyűjtést, és aztán az UEFA ezt elutasította. Én amellett voltam, hogy egyetértettem az UEFA-val, tehát nem gondolom, hogy a politikai matricákkal kell kikenni egy stadiont, és nagyon sokan mondták, hogy Noémi, egyáltalán nincs igazad, és nagyon naív vagy. És én meg csak azért mondtam ezt, mert tudom, hogy milyen a hidegháború sport. Hogyha hidegháború van, és abszolút kormányokat támadnak, és az Európai Unió, és a magyar kormány is támadja az Európai Uniót, és a futballistának úgy kell kimennie focizni, az egy olyan plusz terhet jelent a sportolónak, egy olyan megerőszakolása tulajdonképpen a sportnak, amivel én nem értek egyet. De amikor én ezt megpróbáltam elmondani, hogy egyrészt van egy gyerekkori tapasztalatom, másrészt ne felejtsük el a hidegháborús olimpiát, amikor volt ugye Moszkva és Los Angeles, amikor el sem mehettünk a másik olimpiára, úgy, hogy egy generációnak nem adatott meg, egy nagyon komoly sportoló generációnak, hogy megmérettesse magát, mert az olimpia még mindig a sportok királynője, mint ahogy az atlétika, és ugye hogy a klasszikus verseny az olimpia, ahol minden ország részt vesz, és ugye az egésznek van egy szelleme, egy szellemisége, hogyha ez nem adatik meg, és hidegháború lesz a sport, én azzal nagyon nem értek egyet. És ezt tudom, hogy mi a szivárványzászló, tudom, hogy mit jelent, és hogy emberi jogi küzdelem van a világban, és ezek nagyon fontos küzdelmek, de hogyha ez úgy jelenik meg, hogy közben sportolókat esetleg kifiguráznak, vagy megaláznak, én ezzel nem tudok egyet érteni, de úgy éreztem, hogy elég egyedül maradtam ezzel a véleményemmel, legalábbis abban a kis buborék közegben, amiben élek.
Azt hiszem, hogy a probléma ott merül fel, hogy rengeteg szempontot és rengeteg véleményt kell valamilyen módon egyeztetni. Mert addig, amíg az elit sportok politikai döntések és piaci döntések függvényévé válnak, és amíg reklámok és tőke van benne, rengeteg tőke, és ennek arányában csökken tulajdonképpen a sport jelentősége, vagy minősül át a sport teljesítmény jelentősége, addig egyszerűen nem lehet depolitizálni. Amíg politikai döntés kérdése, hogy hol, miből épül stadion, és kit képvisel, és milyen hatalmat képvisel a stadion, addig a stadion politikai hatalmi tér lesz. Hogy ezt le lehet-e bontani, hogy elég-e hozzá egy megvilágítás, vagy éppen az ellentétes hatását éri el, ez egy másik kérdés. Hogy tényleg szükség van-e ezekre az elit sportokra, miközben a sportolás esélye és lehetősége és öröme tömegektől van megvonva. Tehát, hogy valahova ide hoznám le ezt a kérdést, és valahogy, tehát abban mélyen egyetértek veled, hogy így is akkora a feszültség, hogy ha jót akar az ember, akkor itt csökkenti és nem növeli a már meglévő konfliktusokat, és valamilyen módon egy ilyen mindenki által élhető teret próbál meg kialakítani. Na most, hogyha egy társadalomban a homofóbia miatt nagyon milliók érzik úgy, hogy nem élhető, akkor lehet, hogy ott nem biztos, hogy egy ilyen gesztussal, de hogy felvetni egy ilyen térben, egy ilyen maszkulin térben, hogy ott van valami probléma, hát, hogy ez nem ördögtől való. Csak a kérdés, hogy ezt hogyan, és tényleg mennyire lehet a sportot, a sport élménye mellett a társadalmi közös élmény és párbeszéd terévé tenni, úgy, hogy ez ne menjen a sport rovására, ez egy nagy dilemmája ezeknek a hasadó társadalmaknak.
Igen, én nagyon egyetértek veled, Boróka, és még akkor térjünk vissza egy picit az eredeti témánkra, tehát ugye ma a vállalatok és a kapitalizmusnak a része a sport, különösen a futball, tehát attól függ, hogy ugye melyik sportot nézed, és melyik sportban mennyi pénz van. De hogy szerinted miért van az, hogy ugye a Nagyja Komanyecsi és az Egerszegi Krisztina mind a ketten lányok, és hogy ez az egész erőszak világ, és a sport és az erőszak, különösen a női sportnál lesz ennyire nyilvánvaló. Azt hiszem, a román könyv, ha úgy tudom, a szexuális erőszakot és az abúzust az végül is nem hozza be, de a magyar úszósportban, ugye a Kis László ügyben ez is szóba került. Hát egyrészt egy korábbi megerőszakolási ügy, ami miatt a Kis László komoly börtönbüntetést kapott, és ezt le is ülte, és aztán tovább edzősködött segítséggel és nyilván megbánással. De hogy a Nagyja Komanyecsi esetében erről mit lehet tudni, mert kiderül erről valami a könyvből, mert ha jól tudom, ott igazából szexuális abúzusról nincsen szó, viszont a Ceausescu fia meg azt mondott, hogy teljesen nyilvánvalóan megerőszakolta.
Nem, hát erről már, tehát hogy ez egy olyan nyílt téma, és erről már nagyon-nagyon sok volt, sok szó esett. Van egy magyar könyv egyébként, a Bodor Johanna, aki nem sportoló, hanem koreográfus, és balettáncos volt, és a Bodor Pál lányaként kvázi túsz maradt Romániában, amikor Bodor Pál egy egészségügyi kezelésre hivatkozva elhagyta az országot. Nyilván menekülve is a szekuritáti előtt, és Bodor Johanna kamaszként érettségi előtt túsza maradt a román államnak, és hát hasonlókat írt át.
Mint a nagyon jó, hogy ezt említed, igen, ez egy nagyon fontos könyv.
Tehát, hogy ez a tény, hogy ezek a, és nem csak az élsportolók, hanem a művész, nők, lányok is, és egyáltalán az egész román társadalom, a nők ki voltak téve ennek az intézményes erőszaknak, és az, hogy és eleve egy olyan országban, ahol a születés szabályozás volt a rezsim alapja, az úgynevezett dekrét, nemzedék, ugye az erőszakos népesség növelése, tehát ott a nemi erőszak és a nők fizikai elnyomása, ez egy hatalmi konszenzus volt. Ez ismert volt, erre reflektáltak, és ezt el is fogadta ez a társadalom. A mai napig. Az, hogy, és így váltak ezek a lányok, és a Nagyja Komanyecsi is, és sztárrá ezzel együtt. A Niku Ceausescu erőszakos ügyeiről a Ceausescu házaspárnak is tudomása volt, bizonyos értelemben kontroll alatt is tartották, követték, próbálták ezt valamilyen módon keretek között tartani, de nem egy olyan titok, amit utólag fel kéne fedni, mert ez volt maga a rendszer. Ezt
tudom, teljesen nyilvánvaló volt. Jó, az Egerszegi Krisztina és a Kis László esetében ez nagyon nagy tabu volt, Boróka. Tehát ez, amikor az egyik ilyen bulvárlap egyszer csak előszedi a rendőrségi levéltárból, egyébként az annak idején a Népsportban is megírták, hogy ugye Kis László többet magával megerőszakolt a hajós Alfréduszodában egy ártatlan fiatal lányt, és ezért büntetést kaptak, ez nyilvános volt, de nem volt beszéd tárgya, tehát erről voltak sajtóanyagok, azt elő lehetett volna keresni, és az, hogy ez miért robbant ki, hogy robbant ki, arról most ne is beszéljünk, de akkor ez sokként érte a magyar társadalmat, különösen akkor, amikor képzeld el Takács Zsuzsa halálát mondták ki, tehát hogy ő már nem él, és nem is lehet utána járni ennek az ügynek, és Takács Zsuzsa egyszer csak jelentkezett a televízióban, és elmondta élő adásban, vagy felvétel alapján, ügyvéd segítségével, elmondta egy több tízperces interjúban, hogy hogyan történt akkor a Margit szigeten ez a nemi erőszak. Addig erről nem lehetett beszélni a médiában. Semmit nem tudtunk erről. Ez egy akkora dolog szerintem, ma keveset beszélünk már róla, és nem is az úszás itt a lényeg, meg a sport, mert ugye ez úszodában történt, de nem közvetlenül nem érinti így a sportot. Viszont magáról az erőszakról való beszéd, én ezt az ügyet tartom a magyar társadalomban vízválasztónak, illetve a Lugos ügyet, ugye a Lugos orvosnak az ügyét, Brenner Erikát, aki szintén nyíltan beszélt, és végig kiállt, és egy nagyon komoly tortúrán ment keresztül. Tehát itt szerintem az is kérdés, hogy mennyire későn, és mert ugye ez a 60-as években történt, tehát ugye 40-50 évvel ezelőtt ez a Kis László féle dolog, hogy hogyan tudunk erről ma beszélni, és nagyon érdekes, hogy amikor ezek az ügyek előjönnek, akkor úgy el is tűnnek elég hamar. Tehát, mint hogyha minden folytatódna tovább, csak ma teljesen más keretek között zajlanak ezek a dolgok, bár én a riport elején mondtam most neked, hogy én bízom abban, és tudom, hogy van etikai kódex is lesz, de például nálunk a Szépírók Társaságában nagyon nehezen születik meg ez az etikai kódex. Tehát egyáltalán nem evidens, és még a művészeti közegben sem, ahol azt várnák, ráadásul egy úgynevezett balliberális szervezetben, ami nagyon nyitott és megértő és toleráns, még ott is nagyon komoly akadályokba ütközik, hogy egy ilyen etikai kódexet létrehozunk, ami ugye az etikus viselkedés lenne a művészeti rendszerben. Egyszerűen erről szólna, hogy ne piszkálják a fiatal lányokat, a fiatal fiúkat, egymást, és legyenek tisztességesek az emberi viszonyok.
Van itt még
nagyon, egy tényező. Nagyon nagy nehézségekbe ütközik szerintem ez a mai napig. Visszaadom neked most a szót.
Van itt még egy tényező, amit tudomásul kell venni. Románia világszerte ma két embernek köszönhetően ismert. Két olyan név van, amit bárhol kimondhatsz a világon, tudni fogják, hogy románok, és hogy létezik Románia. Az egyik a Nadia Comăneci, a másik a George Hagi, a focista.
A focista. Uh-huh.
Tehát, hogy végig mehetsz a közel-keleten, és mindenki fogja tudni, hogy ki a Hagi, nyilván a török fotball szereplései miatt is. És hát nekem az volt a legdöbbenetesebb élményem, amikor Myanmar határán a dzsungel kellős közepén, ahányszor mondtam, hogy román állam, fel kellett mutassam a román útlevelemet a különböző katonai pontokon, azonnal mindenki elkezdett Nadia Comăneci-zni, érted? Tehát, hogy pedig hát hány
igen.
éve? Tehát, hogy nincs tévé, nincs elektromosság, ezek az emberek valószínűleg nem is látták soha Nadia Comăneci-t. És már generációk teltek el, de a nevet tudják. Tehát, hogy a hatalomnak szüksége van ezekre az emberekre, és a hatalom az így használja a sportul, a szemét, az individumot.
Igen, és a kislányt és a gyereket, tehát, hogy nem véletlenül, ugye, hogy nálunk is az Egerszegi Krisztina minden idők legelismertebb, legtisztább, inkább piedesztára állított olimpikona, és ő tulajdonképpen egy kislány volt, egy kisegér, ahogy te is mondod, amikor mindenkinek is szurkolt, és egy teljesen tiszta, ártatlan gyerek. És ugye ma annyit beszélünk a gyerekekről és az erőszakról, hogy milyen kódexek kellenek, hogy milyen hatás éri a gyerekeket, hogy védje az állam a gyerekeket, hogy milyen törvényeket kell hozni, hogy a gyerekekkel foglalkozunk. És megint azt érzem, hogy a hatalom és a társadalom között azért van egy óriási feszültség, és még mindig nem tudtunk arról megegyezni, hogy hogyan neveljük a gyerekeinket, mert annyira komolyan ütköznek nézetek, miközben az erkölcs, vagy a morál, az etikusság, az teljesen nyilvánvaló, tehát itt most a pedofil törvényre gondolok, hogy abban annyira egyetértett volna a társadalom, hogy ez a törvény nagyon fontos és szükséges. Olyannyira, képzeld el, hogy én megnézegettem, mert a német sajtó persze megkeresett, és nyilatkoztam a német rádiónak erről a törvényről, amit ők LGBTQ és homofób törvénynek neveznek. Értem, hogy miért, de azért alapvetően ugye ez egy pedofíliára vonatkozó törvény, és például Németországban is vitatkoznak ezen a törvényen, tehát még nekik sincs meg ez a törvényük, mert még mindig nem tudják, hogy az egyes szervezetekben a 60-as, 70-es években elkövetett gyerekek elleni pedofil bűncselekményeket hogyan dolgozzák fel, és hogyan lehetnének meg ezek az etikai kódexek. Tehát most úgy képzeld el, hogy tulajdonképpen lehetett volna egy viszonylag idézőjelben progresszív törvénye Magyarországnak, ami a gyerekek védelmét illeti, és ebből lett egy ilyen óriási, hát nem nevezném társadalmi vitának, egy politikai harc, és egy olyan terep, hogy gyakorlatilag ma nem mersz kinyitni egy sajtóorgánumot, mert mondjuk ez olyan visszataszító dolgok vannak benne, hogy egyszerűen már a gyomrod nem bírta.
Hát itt kezdődik a jogalkotó felelőssége, és egy pontos törvény, ismérve az, hogy erősíti a konszenzust, és nem a konfliktusokat növeli. Na hát ezt a lehetőséget végzetesen sikerült elengedni, de ez egy másik vita, és azt
de ez is abúzus, tehát ez is a gyerekeknek a kihasználása, egyfajta metaforikus abúzus, ami azt jelenti, hogy arra használom a gyerekeket, hogy a saját politikai csörteimet, hatalmamat, és nem tudom, a játmáimat, a saját politikai színházamat véghez vigyem, és ehhez tulajdonképpen egész Európa asszisztál, és ez nem tudom, engem, mint aki ezzel a témával foglalkoztam, vagy ilyet átéltem, és tulajdonképpen közel voltam ehhez, és engem is ért ez a dolog, annyira biztásnak és barbárnak tartok. Tehát, mint hogyha semmit nem léptünk volna előre ezen a téren, és hogyha és a gyerekek csak azért vannak, hogy megint valamit rájuk írjunk. Tehát, hogy valami a saját kis játmáinkat a gyerekeken, és ők nem fognak ebből jól kijönni. Tehát igazából én ezért vagyok szomorú, mert nem lesz olyan eredménye, ami igazából a gyerek szempontjából jó lenne.
Mindenképpen sokat kell erről beszélgetnünk és vitatkoznunk, és ezt segíti Kis Noémi Kislányok Olimpiája című 168 órában megjelent cikke. Mindenkit arra biztatok, hogy olvassa el, ennek fényében készüljön a következő világversenyekre. Noémi, téged pedig arra kérlek, hogy hasonló érzékenységekkel hamarosan legyél megint a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltál.
Én köszönöm, Boróka, az interjút, és szívesen jövök megint hozzá.
Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk Szót. Ma este hanganyagunk hamarosan visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. És mivel érzékeny a téma és fontos a véleményük, ezért írják meg nekünk a Marosvásárhelyi Rádió honlapjára, vagy akár személyes szakmai Facebook oldalamra is. Követem a véleményeket. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót műsorvezetője és szerkesztője, vendégemmel, Kis Noémivel köszönöm figyelmüket, és szép estét kívánunk, viszont hallásra!